Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Eszterhai Katalin, Kanadában élő magyar újságíró, Kozma Pál díjas író, akinek Magyarországon eddig 6 könyve jelent meg, a 7. pedig éppen úton van, és akit köszöntök, szia!
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, együtt leszünk megint, jaj, de jó!
Igen, és ez egy nagyon fontos információ, hogy mikor indult a Rádió Café 2022. novemberében, az elsők között voltál, aki megtisztelt minket azzal, hogy interjút adott nekünk, akkor is itthon voltatok, és aztán utána kicsit később is, és mindig nagyon szerették a hallgatók, úgyhogy én azt gondolom, most is egy jó, kellemes másfél óra vár a hallgatókra, hogyha velünk maradnak, mert a te életedben, illetve egész pontosan nem is az, hogy a te életedben olyan dolgok történnek, hanem ahogy te az élethez állsz, és ahogy az életről beszélsz, az nagyon megnyugtató, szeretetteljes, és ugyanakkor követendő is. Pedig veled is történtek nehézségek.
Hát én ezt nem mondhatnám, hogy én egy boldog és kiegyensúlyozott gyerekkor tudhatok magam mögött, de ez tett engem erőssé. Én nagyon hiszek abban, hogy az embernek szüksége van a 4 évszakra. Mert akkor tud teljesen kiteljesedni. Nem értek azzal egyet, hogy ridegtartáson kell egy gyereket naponta tartani, mert kell a szeretet, az ölelés, az, hogy tudjam, hogy értékes vagyok, hogy szép vagyok, hogy jó vagyok, de az sem használt volna nekem, én úgy érzem, csak magamról tudok beszélni, hogyha elesek, akkor állandóan fölemelnek, és ölbevesznek, és nem tudok kibontakozni, nem tudom megmutatni saját magamnak, hogy nolám képes vagyok arra. És a másik miatt, ami miatt én nagyon hálás vagyok, hogy az a gyerekkorom volt, ami volt, mert megtanultam figyelni a belső hangomra, megtanultam álmodozni, a képzelőerőm az tökéletesen kicsiszolódott, és mindenből a legjobbat akartam kivenni, és a legjobbat akartam meglátni. És ezt a mai napig, én 75 éves vagyok, a mai napig is úgy élem az életemet, hogy bármi rosszal találkozom, nem hiszem el, hogy csak rossz létezik. Én mindenből a legjobbat akarom kivenni.
Óriási adomány szerintem, hogy tudod így nézni, mert ugye az van, hogy a lelkesedést azt idővel valahogy elveszítjük, elkopik a legtöbb esetben. Tehát amikor az ember egyszer csak leül az élete akárhányadik időszakában és számot vet, akkor nagyon sokszor van az, hogy ó, hova lett ez, hova lett az. Aztán persze vissza lehet ezt hozni, meg tudatosan odafigyelve lehet ezt újraéleszteni, de összességében ez a természete az életnek, hogy ahogy húzzuk magunk után, egyre porosabb. És nálad tényleg nem ez van.
Igen, hát azt szokták mondani, ugye, hogy az ember, amit tapasztal, azt adja tovább. Ez a fajta tapasztalat olyan, mint a pénz kézről kézre jár. Na de én nem hiszem azt, hogy ezt kell csinálni. Én azért nem szeretnék rossz lenni, elromlani, hogy úgy mondjam.
Nagyon
mert,
jó szó.
Igen. Mert én tudom, mi az a rossz. És hogyha az nekem nem volt jó, és az nekem fájt, már pedig nagyon fájt, akkor én azt nem szeretném másnak odaadni. És tudod, ez a ennyi év alatt annyi mindent tanul az ember. Nekem van egy indiai szomszédom, aki azt mondta nekem, hogy Kati, zsebórát nem lehet kalapáccsal javítani. Az emberi kapcsolatokat sem lehet javítani, csiszolni, hogyha állandóan csak a rosszat vesszük észre benne.
Az így van. Igen. Az indiai szomszéd, jó, hogy szóba hoztad, annyira sokszor hivatkozol rá a könyvedben, az éppen megjelenő, vagy az új könyvedben, amire várunk, úgyhogy erre majd ki is fogunk térni. Viszont azt gondoltam, hogy néhány mondatba foglaljuk össze a te múltadat, viszont tényleg csak néhányba, hogy maradjon idő másra is, meg én azért azt gondolom, hogy sokan ismerhetnek már téged a mi hallgatóink közül biztosan, tehát gondolom, hogy azért nagyjából tudják a keretpont, de azért mégiscsak, szóval, hogy mi is volt az a rossz, amire te így visszautaltál.
Én azt hiszem, hogy ezt a fajta rosszat nem csak én egyedül éreztem, hanem nagyon sok ember megtapasztaltam, mert arra a történelem kereke már úgy fordult, hogy az Urimurinak vége volt, mert az én családomban azért több volt annak idején a boldog pillanat, mint a rossz pillanat, mindaddig, amíg a történelem kerekét meg nem forgatták, és apámnak köszönhetően minden porba hullott, és kiraktak bennünket. Engem nem, mert én még akkor csak éppen megfogantam. De a szüleimet kirakták egy istenháta mögötti helyre, ahol tényleg a poron kívül, meg a pálinkán kívül semmi nem volt. És apámat 1950-ben elütötte egy autó, tehát meghalt, és édesanyám ott maradt két gyerekkel, a nővéremmel és velem. A nővérem, aki még abból a sorsszerű, elkerülhetetlen, gyönyörű szerelemből született, ami apám és anyám között volt, és én meg már akkor fogantam meg, amikor minden megváltozott, és az én fantasztikus apám azért, mert ezt tették vele, haragudott a világra, de azt büntetni nem tudta, de büntette anyámat, azon töltötte ki az összes baját, nincstelen lett, de anyám szívének örökös birtokosa. Csak hogy a probléma ott volt, hogy amikor én megfogantam, anyámban följajdult a nem, és ettől a perszől kezdve ő mindent megtett azért, hogy én ne maradjak meg. De én élni akartam, és amikor én megszülettem 6 hónapra 45 dekával, akkor a sütőbe nevelkedtem 8 hónapos korom, még nem is anyakönyveztek, de ez a 8 hónap pontosan elég volt ahhoz, hogy a gyerek és az anya ne kapcsolódjon össze.
Hát, hogy nem. Hiszen de a sütőben amikor, minden megvan, a meleg, igen, meg a minden, sütőt, csak épp a szívhang.
Anyám szívverése hiányzott
hát meg
nekem.
A köldök zsinó,
és amikor kikerültem, akkor nem tudtunk egymással mit kezdeni. Mm-hmm. És ezt be kell, hogy valljam, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú évek után sem sikerült, mert én állandóan emlékeztettem anyámat, hogy elrontotta az életét azzal, hogy én apámra hasonlítottam. És nem sikerült összekapcsolódnunk, ma már elmondhatom, hogy mégis én soha senki másnak, ha létezik ilyen, hogy újra születünk, ha én újra születhetnék, újra csak édesanyámnak születnék meg. És most megkérdezheted, hogy miért? Mert ő volt az, aki tartást adott nekem, aki fölrakta rám a szárnyakat, nem vágta csonkig soha, hanem maga felé fordított, és mindig azt kérdezte, hogy ilyen szeretnél lenni, mint amilyen én vagyok. És én azt mondtam magamban, nem, én egy nevetős, egy vidám, egy repülős szeretnék lenni. És akkor ő megrajzolta nekem a sasszárnyat, egy barna csomagoló papírra ki is vágta. És ez a sasszárny, ez a mai napig is megvan nekem, és én ezzel magasra repülök, én akarom, hogy repüljek, és érzem, tudom, édesanyám már hosszú évek óta nem él, de tudom, hogyha én föl szeretnék egy kicsit is emelkedni, ő fújja a szárnyaim alá a levegőt, hogy magasra repüljek, és ha egyszer zuhanni fogok, akkor ő alám teszi a szárnyait, és biztos vagyok benne, hogy azt akarja, hogy fölfelé menjek, mert 1000 szárny remeg az én lelkemben.
Ez azt is mutatja, hogy annak ellenére, amilyen a viszonyotok volt, amilyen nehézségek voltak, és egyébként itt mondom el, hogy a Majdnem Eszterházi című kötet az abszolút szól a gyerekkorról, az első 40 évről, abban nagyon sok minden le van írva, akkor az édesanyádnak írt levelek kötetben is nagyon, hát az is tartalmaz egy csomó mindent, tehát, hogy akit érdekel, az ennek jobban utána tud menni, de hogy ez egy ilyen nagy bölcsesség szerintem, meg egy ilyen nagy megértés, hogy mindazok a nehézségek ellenére, amit a kapcsolatotok elszenvedett, vagy amit egyébként ő maga szenvedett el, és hordozta el, és attól valamilyen lett, annak ellenére vagy azzal együtt te látod és tudod, hogy nyilván ő a maga módján a legjobban szeretett titeket. És én szerintem ez az egyik legfontosabb az ember életében, hogy a szüleivel való kapcsolatát tudja rendezni, akár így, akár úgy.
Ez biztos, hogy így van. Tudod, én olvastam Elizabeth Rossnak a könyvét, ez egy Svájcban élő doktornő, aki azokkal a lelkekkel foglalkozik, akik már éppen úton vannak. Hmm. És ő írta a könyvében, hogy ki kell mondani az anyánknak, az apánknak, akárkinek, akit szeretünk, hogy szeretjük. Igen. Hogy tudja, mert ugye egy gombot sem visz senki magával Igen. Csak a lélek az, ami tovább repül, de az emlékei megmaradnak. És hogyha ez a lélek nem tudja, adósságot hagyott maga után, vagy én, aki maradtam, adós vagyok neki, és ha ezt nem rendezzük, akkor az a lélek nem tud megnyugodni, és 15-20-30 év múlva is el kell tudjuk mondani, hogy megnyugodjunk, megnyugodjak én is, megnyugodjon a lélek is, ebben az esetben édesanyám lelke. Én ezért írtam meg a Csillag lettél könyvemet, mert nekem 15 év után is ott volt a fejemben, hogy nem teljesítettem valamit, mert mielőtt édesanyám meghalt volna, én hazajöttem, hogy megkérdezzem tőle, hogy miért nem ölelt engem meg. És akkor ő azt mondta, hogy te tudod nagyon jól, hogy egy pillangót, hogyha a gyönyörű csillámporos szárnyait megsimogatják, akkor az soha többet nem tud repülni. Hát ő nem akart magához kötni engem, azért akarta, hogy én érezzem azt, hogy szabad vagyok. Még olyan áron is,
hogy hiányérzeted
hogy van. Igen, hogy én úgy éreztem, hogy én nem kellek. És amikor ezt elmondta, akkor fölordított bennem a jaj, hogy Uramisten, így is lehet szeretni egy gyereket? Így is lehet szeretni? És ezen úgy végigfutott bennem sok minden, hogy vajon jót tette velem, vagy rosszat ezzel. Azt hiszem, hogy ezt mindenki egyénileg tudja eldönteni, mert én örök anya szeretet hiányban szenvedtem, és szenvedek. Szóval ezt én nem mondhatnám, hogy én most rendeztem a dolgaimat, és ezzel minden jó. Sok minden megváltozott, miután megírtam a 42 levelemet édesanyámnak, ami nem egy bűn lajstrom, hanem elmondtam, ami az én lelkemben van. És akkor attól a perctől kezdve, hogy leírtam az utolsó szót is, minden megváltozott bennem. Már nem álmodom vele, vagy legalábbis nagyon ritkán. Már nem találok olyan jeleket, amelyek arra utalnának, hogy velem van. Még ettől függetlenül, hogy nekem 3 pár cipője van, és ha nagyon hiányzik, akkor előveszem, mert mind a 3-nak anyaszaga van. És ez nekem kell. Vagy ott van a porolója, ami semmire nem jó, mert kihasználom a szőnyeg porolót, de nekem megvan. Vagy a dereje metszője, mert akárhányszor megfogom a kezembe, akkor érzem ezeket a dolgokat. És én hiszem azt, hogy azzal, hogy megírtam a levelemet, ezzel bizonyos értelemben rendeztem, de az, hogy egy gyerek és egy szülő között milyen a kapcsolat, ez egy életre szóló dolog. És erre nagyon kell vigyáznunk, hogy egy anyának vagy egy apának legyen arra ideje, hogy a gyerek tudja, hogy fontos, hogy csak ő a legfontosabb, nem a számítógép, nem a komputer, nem a telefon, nem akármi, hanem a gyerek, hogy tudjanak beszélgetni, hogy a gyerek el tudja mondani, hogy mit álmodott, vagy hogy az anyja vagy az apja megkérdezze tőle, kisfiam, kislányom, mit álmodtál ma? És ezt nem követjük el gyakran.
Nekem mindig a nagymamám kérdezte. Mikor kijöttünk reggel a szobából, akkor azt mondta, hogy na, szépet álmodtál. Mit álmodtál?
Ugye, hogy milyen gyönyörű ez? Mert akkor érzed, hogy rólad szól a dal, hogy te elmondhatod neki, és meg fogja érteni, és veled repül, és elhiszi, és a kis fantáziája így fejlődik. Én tudom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, mert én arra emlékszem nagyon világosan és tisztán, hogy nekünk volt egy könyvünk, az volt a cím, hogy Világatlasz. És én azt nézegettem mindig, és édesanyám úgy, ő nem járta a világot, de úgy mesélt ezekről a foltokról, kék csikokról, vonalakról, barna foltokról, minthogyha mindent ismert volna. És amikor megkérdeztem, hogy mi hol vagyunk a világon, mutassa meg, azt mondta, mi nem vagyunk a világon. És akkor megdöbbentem, mi az, hogy nem vagyunk
ez
a világon.
Ez az ő keserűsége volt, ez ahogy ő megélte azt. De hát ez egy, ugye, ahogy mondtad is, itt egy nagyon súlyos deklasszálódás volt.
Igen.
Egyik oldalról, másik oldalról meg elvesztette a férjét, és gondolom azért volt benne nem kevés düh amiatt, ahogy elvesztette, ahogy édesapád az utolsó években a kártyák és a...
Elkártyázta. A másik részét elvették a vagyonnak.
Igen.
Kellett neki a bor, kellett neki a szép nő, nők. Szóval minden volt ott, de
na,
valahol...
Szóval ebbe itt maradni egyébként egy újszülöttel, aki vagy megszületik, vagy nem, aztán utána megszületik, és mit kezdett? Szóval értem.
Én is.
De ezt egy gyerek nem érti, az biztos.
Igen, és ezért kell az, hogy a gyerek érezze azt, még akkor is. Igen, hát József Attila mondta, hogy engem vigyél föl a padlásra, hagyd a dagat ruhát másra. Hát én is akkor így voltam. Hát azt akartam. De ezzel tudod, hogy mesélt nekem, célt adott az életemnek.
De azzal, hogy azt mondta, hogy nem vagyunk a világon, gondoltad, hogy te majd akkor rajta leszel?
De akkor határoztam el, és most lehet, hogy a hallgatók nem hiszik el, hogy egy gyerek lehet ennyire tudatos, akárhány éves is. Én tudtam, hogy én onnan el akarok menni, azt tudtam, hogy a világot beszeretném járni, hogy megmutassam édesanyámnak, hogy milyen is az a világ, hogy tudja, hogy milyen hangja van a szélnek, milyen hangja van a tengernek, milyen színe van, hogyha mit érzel, hogyha rád megy a vízcsepp az óceánból, hogy tud, hogy más is van a világon, nem csak por meg pálinka, ami ott körülvet bennünket. És hála az Istennek, én elhittem azt, hogy egy kívánságra mindig addig kell gondolni, amíg az nem teljesül, azt nem szabad föladni, azt nem szabad, hogy ma gondolok valamit, és akkor holnap már elfelejtem. És én 38 éves voltam, amikor újra eszembe jutott a világatlasz, és hogy még nem láttam a világot. Végülis azért disszidáltunk, hogy önmagamat ne csapjam be, mert én, hogyha a magamnak adott szavamat nem tartom meg, akkor mit várhat tőlem valaki más?
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Eszterhai Katalin, Kanadában élő újságíró, Kozma Pál Díjas íróval, akinek Magyarországon a 6 könyve jelent meg, és egyébként egy 7. is készülőben van, erről is beszélünk majd. Zene után folytatjuk, maradjatok ti is.